folytatjuk a krízisek és pofonok műsort. Kőszegi András márka tanácsadó a vendégem, és a branding, márkaépítés vonalat piszkálgattuk már eddig is, most eljutottunk oda, hogy a márkáknak igénye van arra, hogy közösséget építsenek maguk körül, sőt, hát kicsit azt is mondtad, hogy a közösségeknek igénye van arra, hogy a márkák megszólaljanak, tehát bevonják őket. Mi tudunk megállapítani arról, hogy mi mindenből áll össze egy márka, tehát mi minden tartozhat hozzá, és említetted, hogy touchpointokról is érdemes beszélni, tehát hol lehet megélni ezeket a márkaélményeket, hogyan tudnánk megközelíteni ezt a nagy jéghegyet tulajdonképpen, vagy piramist?
Maradhatunk a jéghegynél, ugye minden, szoktam mondani, mindig minden prezentációba kell egy jéghegy, tehát a kivetítőre maradhatunk ennél, vagy egy orosz krémtortánál is maradhatunk, de hát, hogy az alja a nagy egész, az a branding, ez a láthatatlan része, és akkor a teteje, a jéghegy csúcsa, vagy az orosz krémtortának konyak, vagy egyébként az a kommunikáció és az a reklám. Most ezt jellemzően a legtöbb hibát ott követik el, hogy ezt maga ez az építkezés fordítva történik. Tehát a szomszéd gyereke rajzol egy logót, és akkor meg menjünk a közösségi médiába, és akkor majd posztolunk, hol vicceset, hol komolyat, hol ezt, hol azt, ami éppen megérint minket, és az egész aljáról meg elfeledkezünk. Ez, amit mantrázok állandóan, vízió, misszió, értékek, ez tankönyvi, de azért ez egyébként ez tök egyszerű, olyan egyszerű, mint a zongorázás. Ugye a zongorázni is nagyon könnyű, ugye csak a fekete és a fehér billentyűket a megfelelő sorrendbe le kell ütni. Na hát ilyen a márkaépítés is egyébként tök könnyű, csak érdemes a megfelelő sorrend.
Ezt iróniával mondja Kőszegi András, mondom itt, hogyha esetleg valaki nem kapcsolna, hogy ez nem egy olyan könnyű dolog, de menjünk ezen végig, hogy kell itt a billentyűket nyomkodni a brandingben?
Hát így, hogy ezzel kezdünk el foglalkozni, hogy nem azzal kezd. Tehát természetesen az egy alapvetés. Akkor mondom, hogy az én olvasatomban, az én definíciómban mi is a márkaépítés. Ugye a márkaépítés az számomra azt jelenti, hogy kiválóan, már csak nem is elég, hogy jól megy, mondtam, nagy a verseny, kiválóan, értékalapon, tehát a saját értékeinkre alapozva tesszük a dolgunkat, és azt az adott kor kommunikációs csatornáin izgalmasan elmeséljük.
Hú, hát ebben sok jelző volt elvárásként, az izgalom, a kiváló, az adott kor, igen, itt ez látom.
És elmeséljük, ugye? Akkor mondom a buzzwordet hozzá, storytelling, ugye? Uh-huh. És akkor én erre hívnám fel a hallgatók figyelmét, vagy a márkaépítéssel foglalkozók figyelmét, mert azért egy zárójel, nagyon fáj, hogy nagyon kevés magyar erős márka van, de zárójel bezárva,
nem muszáj bezárni a záróját, mert beszélhetünk arról, hogy ez miért lenne fontos, vagy miért nincs, vagy hogy lehetne, tehát kinyithatjuk inkább.
Tehát, hogy izgalmasan kell elmesélni, és arra hívnám fel a figyelmet, hogy ezekre a buzzwordökre, hogyha nincs meg ez az értékvilágunk, akkor ezek a buzzwordök, amik jönnek naponta, szana szétrángatnak minket. Gondoljunk csak abba, hogy 3 hónappal ezelőtt mivel volt tele minden, hogy mire készüljenek a márkák, mire fejlesztenek, hova menjenek, a metaverzumba. Hát az elmúlt 1 hónapban te hallottad ezt a szót bárhol is, hogy
most
metaverzum.
Most csak tőled, nem.
Hát ma mit hallunk?
AI.
Igen, AI. Igen, mesterséges intelligencia. És most akkor mindenki eldobott kaszát, kapát, és akkor megy a mesterséges intelligencia felé, és akkor halljuk az összes, hogy bemész egy ilyen marketinges meetingre, nem is érted, hogy miről beszélnek, mert csak ilyen betűszavakkal dobálóznak, és akkor ezek elrángatnak minket szana szét.
De ugye az állításod, ha még nem is mondtad ki, hogy ezek sokkal szolidabb értékekre kell épüljenek, a márkaélmény, ugye visszaterelnélek ide, hogy oké, hogy vannak buzzwordök, meg tendenciák, amiket így egy márkának illik figyelni, de hogy nem ebből lesz erős márka, hanem
nem.
Miből?
Abból lesz az erős márka, amit elmondtam az elején, hogy egy adott márkát egy adott pillanatban, még egyszer mondom, egy adott gazdasági, társadalmi és technológiai és geopolitikai pillanatban tudok értelmezni. Ez azért fontos, mert a márkaépítés lényege, az egésznek a veleje, szíve lényege, az évezredek óta nem változott. Hát ha végig gondolod ezt a mondatomat, ezt a definíciómat, amit itt mondtam, hogy kiválóan értékekre alapozva kell tenni a dolgunkat, és az adott kor kommunikációs csatornáján izgalmasan kell elmesélni, Jézus ugyanezt tette. Tehát ő a saját értékeire alapozva kiválóan tette a dolgát, az adott kor kommunikációs csatornája az volt, hogy oda ment az emberekhez és szóban elmondta, és lájkolták, tehát lettek követői, ugye, és izgalmasan mesélte el a történeteit, tehát volt sztori, minden volt, ma ugyanez történik, csak más az adott korban a technológia. Ma mindenki tök ugyanezt csinálja, mint ő sok ezer évvel ezelőtt, csak ezt most az Instagramon, vagy a TikTokon, vagy a Facebookon, vagy a YouTube-on teszi, és az adott kor még annyiból érdekes, meg a technológia, hogy ma már ezt mindenki megteheti, hogy ezt elmondja, tehát a belépési küszöb az elég kicsi lett, viszont ugye nyilván nagyobb a zaj is, tehát hogyan tudsz ebből a zajból kitűnni úgy, hogy felismerhetőek az értékeid, és ezt jól artikulálod, és ehhez tudunk kapcsolódni.
Volt itt vendég, dr. Cövek Tamás, református lelkész, és beszéltem vele pont Luther kommunikációjáról, és erről a témáról, úgyhogy nagyon jó, hogy ilyen üzenget egymásnak tulajdonképpen a különböző beszélgetés.
Luther az egy kedvenc példám egyébként, mert hogyha belegondolsz, abban az időben, ugye itt a 50-es évekről beszélünk, nem volt internet, meg rádió is nehezen, stb. És egy adott pillanatban, egy adott helyen ott volt néhány százezer ember, és hogy Simon Sinek mondja, nem azt mondta, hogy van egy termem, hanem azt mondta, hogy van egy álmom. Ugye? És egyébként az is egy gyönyörű evolúció, és a technológia és a kommunikáció kérdése, hogy amikor megkérdeztem korábban, évekkel ezelőtt ugye az egyetemi óráimon a hallgatókat, hogy hogy nyerte meg Obama a választást, mi volt azon a válasz? Hát a Facebook. Amiatt nyerte meg, a Facebook miatt. Nem, az idea miatt nyerte meg, amit jól használt az adott kor kommunikációs csatornán. És hogyha megnézed ezt az évet, hogy Rosa Parks, akiről sokan nem tudnak, egy Alabama állambeli titkárnő volt, aki nem állt fel a buszon, ez a busz ki van állítva most Alabamában, abból indult a feketék mozgalma, abból épült föl Martin Luther King, és amikor Obama kiállt, mit mondott? I have a dream. Tehát egy nagyon hosszú, egymást épülő értékláncnak volt az Obama a nyertese, mint első színesbőrű amerikai elnök, de ez egy hosszú érték, az egy nagyon komolyan, hosszasan megdolgozott, hogy mondjam, értékvilág
volt. Hát és erre a percepcióra ment rá, igen, amit érezni igen. Szeretett volna az amerikaiak többsége.
Igen, és ott mi a termék? A termék a szavazat, ugye? Tehát egy politikában az a termék, egy dolog számít, hogy hoz vagy visz a kommunikáció, és amikor az Obama kiállt például, a színpadra a nagy tömeg elé, nem azt mondta az első szavai, nem azok voltak, hogy egészségügyi költségvetés, katonai költségvetés, nyugdíj, stb., hanem hátranézett a színpadon maga mögé, vagy maga mellé, és azt mondta, hogy I love you, Michelle.
Az kedves.
És ezt csinálják a márkák, hogy ilyen kedvesek. Nem azt mondják, hogy vedd meg a termékemet, hanem azt mondják, hogy
I love you all.
Azt mondják, hogy I love you all, vagy love is love, vagy just do it, vagy nincs határ. Elmehetünk, én a Váci úton itt járok minden nap, és ott van a Volvo szalon. Én még nem láttam rajta egy olyat, hogy vedd meg, hanem a természet erejétől hajtva, és ilyen
típusú. Hát ez a szakma, ez a marketing szakma.
Ez a branding.
Visszaterelnélek az erős márka.
Bocsánat, tehát még egyszer, tehát a branding és a kommunikáció alapja szerintem nem változott. Az eszközök és a csatornák, ezeknek a mixe változik, csak ez nem szabad, hogy elrángasson minket a nagy egész értékvilágtól.
Az új trendeknek a bejövését figyelni kell, de nem szabad, hogy az félre ránts akkor, mert ezt teljesen értem. Beszéljünk akkor érdemben, vagy kicsit mélyebben a márkák gazdasági szerepéről. Részben arra vagyok kíváncsi, hogy milyen gazdasági szerepe van a márkáknak, és hogy mire gondoltál akkor, amikor ezt behoztad, hogy az erős magyar márkáknak a hiánya az miért van, és miért kár, hogy nincsenek erős magyar márkák. Tehát innen induljunk, mi a szerepe, és aztán a magyar márkákra is.
Az egyik legnagyobb versenyképességi erő az az erős márka. Mert az emberek, ahogy mondtam, ebben a fogyasztói társadalomban az alaporientációs a márka, márkákat választunk, és ha nincs erős márka, akkor nincs mit választanunk. Tehát ha nem vagyunk versenyben, percepcionálisan is a piacon, akkor nehezen fognak minket választani. Ugye az, hogy miért nincs, vagy miért van kevés erős magyar márka, annak azért van egy, megint akkor azt mondom, hogy társadalmi, gazdasági adott pillanatban egy probléma, azért nagyjából 33 éve van itt piacgazdaság Magyarországon, és ez a piacgazdaság, ez ugye a privatizációval indult el, tehát egy történelmi gazdasági társadalmi helyzetben gyökerezik, és ott a materiális javak voltak a meghatározóak. Tehát abban az időben hordták szét, a gyár. Privatizálták a gyárat.
A gyár.
Uh-huh. A gyártó sort, az eszközparkot. Tehát a materiális javakra van, hogy mondjam, tréningezve a magyar vállalkozó. Legyen ingyen pénz, és legyen kézzel, szép a magyar nyelv, kézzel fogható legyen valami. És ebbe töltöttük, mert ugye ezek a cégek, ezek hát, hogy mondjam, olcsón jöttek, és egy üres piacra futottak be, tehát automatikusan bármit csináltál, az működött, és meg tudott nőni. De most jutottunk el arra a pillanatra, hogy azért a világ meg kinyílt, a technológia megváltozott, tehát egy egész más környezet van, és nincsenek márkák.
És itt állunk erős márkák.
És itt állunk erős márkák nélünk, tehát itt állunk anélkül, hogy minket választanának, és ott lennénk a fejekben, és egyébként eljutott a magyar gazdaság ugye ezáltal generációváltáshoz is, ami egy borzasztó nagy gazdasági probléma, és ennek most ezt a részét nem akarom ragozni a politikai, meg a nem tudom én ilyen hogy mondják ezt a gazdaságpolitikai részét, hanem a márka részét akarom, hogy a fiatalok nem választják a szüleik cégét, utálom ezt a kifejezést, de nem elég szexi nekik. Tehát, hogy nem választják, mert ők nem akarnak olyan életet élni, mint a szüleik, és nincs mihez csatlakozniuk. A saját gyerekeik nem tudnak csatlakozni, nincs erős márka, és nincs egy vonzó valami, amihez ezek a gyerekek tudnák csatlakozni. Nézd meg a borászatokat, ott van a rengeteg tradicionális borászat, és ott vannak a fiatal borászok, akik új pincészeket alapítanak.
És másféle borokat másféle, akarnak csinálni.
Ez meg másféle van. Módon akarnak kommunikálni. Tehát ott vannak a nagy veretes borászok, és azt mondják, jó van, gyerekem, te leszel a marketing vezető, ja, de pénzt nem adok, meg ne csinálj olyat, amire én nem mondom azt, hogy oké, mert minek, mert úgy is megy, látod. Tehát, hogy mindenkinek megvan a kocsi, te is jól élsz, a Londonba végezted az egyetemet, és akkor te nekem nem mondd meg, hogy menjünk a TikTokra, mert ez egy hülyeség, meg ne csináld ezt, ne csináld
eddig
azt.
Eddig se kellett, eddig is megvoltunk.
Igen, igen.
Ezt én értem, de azért erős márka alatt, ugye most alapvetően családi cégekre gondoltál.
Hál' Istennek, de nem, nagyon kevés.
De mert ugye azt is hívhatjuk erős márkának, amit ilyen household brandnek gondolunk, tehát, hogy a magyarok fejébe automatikusan megjelenik egy bizonyos márka egy tejdeszertről, vagy egy olajvállalatról, ki lehet mondani ebben műsorban mindenféle, tehát a MOL az egy erős household márka, meg a Dreher is az egyébként, tehát hogy azért vannak ilyenek.
Hát lehet sorolni, az Unikum, a Túró Rudi, a Hell, a, nem tudom.
Tehát na Hell az például egy friss fejlesztés, és mégis egy erős világ.
Jól építették, jól kommunikálták. Uh-huh. Egyébként amelyik épületben most rádióban vagyunk, a Hell hajnalán, még a Hell vezetővel pont beszélgettünk erről ebben az épületben, egy másik rádióban, a Hell hogyan épült, nagyon érdekes eset tanulmány különben.
Ezek nem családi márkák, viszont mondjuk az egy családi cégpont, vagy hát család tulajdonolja, de ugye nem attól erős egy márka, hogy a tulajdonosi köre ilyen vagy olyan, hanem attól, hogy következetes, meg régóta építgeti napról napra ezt a víziót.
Nézd, a márkaépítés az egy never ending story, tehát az, itt az a másik nagy hiba, hogy ez nem egy marketing kampány, tehát a márkaépítés az, ahogy mondtam, egy értékalapú működés és egy folyamatos kommunikáció, egy folyamatos kapcsolattartás a világunkkal és a társadalommal. A 2005-ben találkoztam itt Budapesten a Coca-Cola akkori atlantai márkaigazgatójával, a Peter Sellstedt, egyébként egy holland fiú volt, most Kínában van, a LinkedIn-en tartjuk a kapcsolatot, de akkor azt mondta nekem, hogy András, baj van, és mondom, micsoda? Hogy csökkent a kóla márka értéke 1%-kal, egyel. Hát nem is, akkor mi van? Hát jó, most a dollármilliókról beszélünk, de 1%-kal. És azt mondta nekem 2005-ben ez a fiú, a Coke Company márka igazgatója, hogy András, elvesztettük a kapcsolatot a fogyasztókkal. Egy ugyanolyan üdítő ital vagyunk, mint a többi. Egy tapéta márka vagyunk.
És mit mondhat most? Érted? Most mit gondol?
Hát az történt utána, hogy összehívták az összes piacukról, behívták a kreatív szakembereket, alkotó embereket, stb., és újra definiálták az adott korhoz, az adott társadalomhoz, abban a pillanatban, 2005-ben az értékeiket. És azt mondták, hogy ma egy olyan központi érték a boldogság, amire ma nagyon vágynak az emberek. Nyilván más jelenti az afrikai piacon, Magyarországon vagy az arab világban, de a boldogság, mint központi érték, és akkor jött ez a Nyissa Boldogságra kampány, ami még egyébként most is
érezteti
tart tulajdonképpen, de ha megnézed a márkaértéküket, a 2005-ös mínusz 1%, 2006-2007-re 1+2%-ba fordult, ami gyakorlatilag nem is a száma a nagyon érdekes, hanem a kommunikáció, az érték üzenet által megfordított hatás. Tehát még egy Coca-Cola se, a Coca, oké, utána a második legismertebb szó a világon, ő se teheti meg, hogy ne csináljon egy értékalapú kommunikációt, és amikor itt volt a Covid, ez a Nyissa Boldogságra nagy központi értéket egy kicsit megváltoztatták, megint azt mondom, hogy az adott társadalomhoz abban a pillanatban, azt mondták, hogy nyissa csodákra. Mert mindenki depis volt meg, bezárt volt, és ő meg azt mondta, hogy annyi pici pillanatunk azért van, hogy ezekre nyissál, és akkor jobb lehet az életed. És nem azt mondta, hogy így áll több Coca-Colát, hanem nyissa csodákra, és éld meg azt a pillanatot most, amit megkapsz.
Amik azért egy picit felülfogalmazások persze, mert nincs az a...
De működnek.
Működnek, de nincs az a kóla, amit kinyitva az ember csodára nyit, vagy boldogabb.
Persze,
vagy...
az tehát, csak egy, ez az a... egy barna lőtt, érted? Egy,
tehát
tényleg...
márka nélkül...
Tehát ez... persze, de ez a márka. Tehát így lehet megérteni, hogy mi a márka, és hogy milyen gazdasági ereje van, mert ugye azt kérdezed, hát az egyik, ha már krízisek és pofonok, hogy ugye krízis helyzetben egy erős márka az egy védőoltás is, tehát ez támogat és véd. Ugye vannak a kedvenc példáim a Mercedesnek az A-Merci, amikor bejött, fölborult a teszten, egy nagyon jó kommunikációval hozták ki belőle a Mercedest, nagyon röviden, kiálltak, és azt mondták, hogy hibáztunk, de elég erős márka volt ahhoz, hogy ezt megtehesse. Majd utána a legmodernebb biztonságtechnikai eszköz, ami csak a luxus felső kategóriás S-klasszéjukban volt benne, azt belerakták a kis autóba, és azt mondták, hello emberek, hol kijavítottuk a hibát, itt a világ legbiztonságosabb kis autója. És utána egy fél évig várni kellett rá. A Toyota, amelyik azt mondta, hogy soha nem hibásodik meg, és volt a visszahívási botránya. Nem az volt a baj, hogy visszahívnak, minden évben visszahívnak egy csomó automárkát. Az volt a baj, hogy elhazudták. Mert már tudtak a hibáról, csak ugye a távol-keleti kultúrában ezt nehéz volt a menedzsmentnek elismerni, eltitkolták, amit a mérnökök már régóta jeleztek, és utána a Toyota Corporate elnök az amerikai szenátusba kért bocsánatot az amerikai néptől, de ennek mi volt a hatása? A márkaérték ranglistán, a világ márkaérték ranglistán a Toyota helyet cserélt a BMW-vel, mert ő meg elkezdte az Efficient Dynamics, az innovatívak vagyunk víziót tolni, ők meg hazudtak. És helyet cserélt a márkaért. Tehát túlélték, mert erős márkák.
Erős márkák, és azért a Toyota azt hiszem, hogy a legnagyobb darabszámú forgalmazó.
Hát ez most Magyarországon, meg egyébként most nagyon érdekes, hogy mit hasít itt most.
Hát ez is. Folytatjuk még a beszélgetést majd a podcast felületen Kőszegi András márka tanácsadóval. Itt a Rádió Káfés verzió, az most itt elfogy, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy itt voltál, András.
Enyém a megtisztelő lehetőség, köszönöm neked is, és persze a hallgatóknak a figyelmet.
És a hallgatók, akit mélyebben érdekel még a branding, a manipuláció és a márkaépítés relációja, az jöjjön tovább velünk a podcast online felületre, de itt és most elköszön a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.